Kedves hallgatom! Zakariás próféta könyve alapján azzal foglalkozunk, hogy Isten az ő munkáját nem emberi erővel, nem földi hatalommal, nem szellemi képességgel cselekszi, hanem az ő lelkével. Hadd legyek nagyon személyes és közvetlen. Amit cselekszem a testben, az az én erőfeszítésem, és Isten nem azáltal ténykedik. Ő így nem tud felhasználni. Ez semmivé válik, mert a saját erőmből szalmát és pozdorját építek, amit végül megemészt a tűz. Isten azt akarja, hogy ő munkálkodhasson általunk a Szentlélek erejével. Ez nagyon fontos alapelv. A jövőbe tekintve ez különösen igaz lesz a millennium ideje alatt. Megint csak nem ésszel és nem fizikai erővel, hanem az Úr lelke által történik minden. David Baron ezt így fejezte ki. Az ő fényében és az ő lelkének bőven áradó aranyolajával ragyog Izrael gyertyatartója hétszeres fényességgel, hogy megvilágosítsa a föld minden nemzetét. Ez nagyszerű nyilatkozat. Zakariás korában a maradék népnek nagy szüksége volt erre a bátorításra, mert kegyetlenül akadályozták őket munkájukban, és kétségeskedés, félelem lett úrrá rajtuk. Ezért a próféta látomást kapott, hogy annak alapján közölje Isten szavát Zerubbábellel és bátorítsa őt. Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt. Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják. Áldás, áldás szálljon rá. Zakariás könyve 4. részének 7. verse. Ki vagy te, nagy hegy? A hegy az ellenállást képviseli. Ez a látomás ahhoz a hithez juttatja el őket, hogy Zerubbábel képes lesz eltávolítani az ellenállás hegyét. Az Úr Jézus ebben az értelemben használta a hegy kifejezést. Ezt mondta tanítványainak. Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Máté evangéliuma 17. részének 20. verse. Nem gondolom, hogy Urunk a fizikai hegyek eltávolításáról beszélt. Nem tudunk arról, hogy bármilyen hegyet eltávolított volna abban az időben. De a hit eltávolítja az akadályokat, és Isten munkájának gátjait. Ezt a képet mutatja be Isten ebben a látomásban. Isten temploma felépül, a látszólagos lehetetlenségek ellenére is. Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják. Áldás, áldás szálljon rá! A zárókő az építkezés befejezését jelzi. Azt mondja, hogy a templom építése befejeződik, és az építők újongással és kiáltással kísérik a munka lezárását. Milyen nagy lelkesítést adott ez az elkeseredett maradéknak? Azután így szólt hozzám az Úr igéje. Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Zakariás könyve 4. részének 8. és 9. verse. Ez Isten ígérete, hogy a munka nem áll meg, és nem valaki más fejezi be, hanem maga Zerubbábel teszi föl a zárókövet. Ez emlékeztet az új szövetség egyik ígéretére. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, 1. rész, 6. vers. Isten ezt mondja Zerubbábelnek. Letetted az alapkövet, és veled voltam. Te helyezed el a tetőt is, és veled maradok. Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. Az a 7 mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. Zakariás könyve 4. részének 10. verse. Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján. Elmondhatom, hogy mi is besméreljük a kicsinységeket. Minket, e mai kor embereit mindig a nagyság és az erő tart bűvöletében. Keresztény munkánkat is sikertörténetként akarjuk látni. Az eredményeinket az épületünk nagyságával és az odaérkező tömegekkel mérjük le. Egyre inkább arra a meggyőződésre jutok, hogy az Úr csöndesen munkálkodik. Magamhoz beszélek, amikor azt mondom, hogy nem szabad lebecsülnünk a kicsiny munkát sem. Azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. Az a 7 mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik a földet. Ez azt jelzi, hogy az Úr tudja, mi megy végbe, és továbbra is ő uralkodik. Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem tőle, mit jelent ez a 2 olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán. Másodszor is megszólaltam, és megkérdeztem, mit jelent az olajfáknak az a 2 ága, amelyekből 2 aranycsövön át folyik le az aranyszínű olaj. Azt mondta nekem, nem tudod, mik ezek? Azt mondtam, nem, uram. Zakariás próféta könyve 4. részének 11., 12. és 13. verse. Zakariás ismét magyarázatot kér, és az angyal ezt válaszolja. Nem tudod, mik ezek? Ez érzékelteti, hogy tudnia kellene, de egyáltalán nem jött rá a magyarázatra. Ekkor így felelt. Ezek ketten a felkentek, akik az egész föld urának a szolgálatára állnak. Zakariás könyve, 4. rész, 14. vers. Ez a 2 lélekkel beteljesedett ember. Zerubbábel, a polgári uralkodó, és Jósua, a vallási vezető. Már láttuk, hogy Jósua a népet képviseli. Már megtisztult, és tiszta ruhában áll Isten előtt. Amikor Izrael maradéka megvallotta bűnét, és elfogadta Isten megváltását, akkor megtisztult, és most már Krisztus igazságába öltözött. Ezért kiáradhat rájuk a lélek, és felhasználhatja őket Isten. Ez üzenet neked és nekem is. Isten be akar minket tölteni az ő szent lelkével, de vannak bizonyos feltételek, amelyeknek eleget kell tennünk. 2 feltétel negatív, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Efézusi levél 4. rész 30. vers. Nem tölthet be minket a lélek, ha bűn van az életünkben. Tisztáknak kell lennünk Isten szemében. A második, a lelket ne oltsátok ki. 1. Tesszalonikai levél 5. rész 19. vers. A lélek kioltása nincs összhangban Isten akaratával. Amikor nem követjük Isten akaratát, akkor ő nem használhat minket. Ha Isten Afrikába akar minket küldeni, és mi maradunk a saját hazánkban, nem gondolom, hogy Isten föl tud használni. Ha azonban Afrikában vagyunk, és Isten a saját országunkban akar használni, akkor megint nem teljesítjük akaratát. A lélekkel való beteljesedés harmadik feltétele pozitív. A lélek szerint éljetek. Galatákhoz írt levél 5. rész, 16. vers. A lélek szerinti élet nagyon gyakorlatias magatartás. A lélek vezetésével élünk, rátámaszkodunk, tőle függünk, mert magunktól semmit sem cselekedhetünk. A lámpatartók látomása bátorításul szolgált Zakariás napjaiban a maradéknak. Ez alkalmazható a mikorunkra is, és előre mutat arra a napra, amikor Isten korlátlanul kiárasztja lelkét. Nagyon keveset látok most a lélek kiáradásából e mai társadalomban, de Isten a millennium alatt kiönti lelkét minden testre. Az a nap még a jövőben vár ránk. Most két olyan látomáshoz érkezünk, amelyek nagyon szimbolikusak, és még a látomás sorozatban is szokatlannak tűnnek. Az első a repülő irattekercset mutatja be, és ennek értelme élesen különbözik azoktól az eddigi látomásoktól, amelyeket Zakariás kapott. Az első két fejezetben Isten világossá teszi, hogy Izrael minden ellenségét meg fogja alázni, és hogy a nemzet papok országává lesz, ami Isten eredeti szándéka volt Izrael népével. Isten megmondta nekik, hogy ez volt az ő akarata részükre, amikor kihozta őket az egyiptomi rabszolgaságból. De bűnük miatt csak egy törzset, a lévi törzsét választotta ki a papságra. Aztán a Jósuát és a sátánt bemutató látomásból megtudtuk, hogy a nemzetnek először meg kellett tisztulnia, majd az ágról és a hétszemű kőről adott látomás előre jelezte a királyság korszakát, amikor Isten, miután megtisztította őket, felhasználja Izraelt, és a világ világosságává lesznek, amit az olajfából eredő olajjal megtöltött lámpatartó szimbolizál. Az olaj a Szent Lelket képviseli, és azt jelzi, hogy bizonyságtevőkké válnak a Szentlélek hatalma által. Ez eddig teljesen rendben van és helyes, de kérdést vet föl előttünk. Vajon ez azt jelenti, hogy a nemzet minden tagja, minden izraelita Isten kiválasztotja, még azok is, akik állandóan lázadnak és bűnben élnek? Az előttünk levő látomásokban felismerjük, hogy Isten ítélete szakad azokra, akik nem engedelmeskednek akaratának. Kikutatja azokat, akik lázadnak, és ítéletet gyakorol fölöttük. Ugyanezen az alapon Isten megítéli az egész világot. Jól lehet, ezek a látomások egy nemzetnek szólnak, de ezekben meglátjuk az egész világot is. Itt a világnak szóló evangélium hangzik, amely előremutat Isten országának megalapítására ezen a földön. Ez nagyon világossá teszi előttünk Izraelnek szóló üzenetét, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. Római levél 9. rész, 6. vers. Az egyé vált nemzet, a testületi személyiség, és nem minden egyes tag, Isten kiválasztottai közé kerül. Mindenkinek engedelmeskednie kell Istennek, el kell fogadnia Isten megtisztítását, mint ahogy már láttuk, és akkor alkalmassá válik a mesiás fogadására. Amit Izrael népéről mond az Úr, az igaz az egyházra nézve is. Nem minden egyháztag valódi keresztény, vagyis nem mindenki tartozik a hívők testületéhez, az egyházhoz. Eljön az a nap, amikor a hívők elkülönülnek a hitetlenektől. Az egyház nagy kettéválasztása az elragadtatáskor történik, és Izrael és a nemzetek elválasztása Krisztus második földre jövetelekor megy végbe, amikor összegyűjti választottait az ő királyságába. Aztán jön az ítélet, és a sátánt megkötözi ezer esztendőre. Mindez benne van az itt kapott képben. Láthatod tehát, hogy ez nagy bátorításul szolgált Izrael istenfélő maradékának Zakariás korában, mint ahogy ma is bátorítja Isten népét. Ismét föltekintettem, és egy repülő irattekercset láttam. Zakariás könyve, 5. rész, 1. vers. Először ki kell jelentenünk, hogy ez a repülő irattekercs Isten igéjét mutatja be. Ezt a magyarázatot kapjuk Ezékiel prófétától. Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj meg jajszó volt ráírva. Ezt mondta nekem, emberfia, edd meg, amit itt látsz. Edd meg ezt a tekercset, aztán menj, és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Azután ezt mondta nekem, emberfia, menj el Izrael házához, és hirdesd nekik igéimet. Ezékiel próféta könyve 2. részének 9. versétől a 3. rész 4. verséig. Ezékielnek le kellett nyelnie Isten igéjét, és azután hirdetnie kellett a népnek az Úr üzenetét. Ez hatalmas üzenet a prédikátoroknak. Magunkba kell fogadnunk Isten igéjét. Talán megkeseredik tőle a gyomrunk, de a szánkban annak mézédes üzenetként kell hangzania, és ez ad igazi gyönyörűséget az ige hirdetésében. Hozzá kell tennem, hogy nagy véleménykülönbségek és sokféle magyarázat van forgalomban a repülő irattekercs értelmét illetően. De az a szilárd magyarázat, amelyet évszázadokon át elfogadtak, az, hogy a tekercs Isten igéjét képviseli általános értelemben, és a 10 parancsolatot különös értelemben. Megkérdezte tőlem, mit látsz? Én így feleltem. Egy repülő irattekercset látok, amely 20 könyök hosszú, és 10 könyök széles. Zakariás könyve 5. részének 2. verse. A tekercs mérete 20 könyök hosszú és 10 könyök széles volt. Ez elég nagy irattekercs lehetett. Zakariás korában az irattekercseket papiruszból vagy állatbőrökből készítették és föltekercselték, hogy aki olvasni akarta, az letekercselje az egyik rúdról, és rátekercselje a másikra, amint olvassa. A lapozás helyett, mint ahogy ma tesszük a könyvolvasáskor, ők többet tekertek le a tekercsből, amint tovább olvasták. De Zakariás látomásának tekercse 20x10 könyök volt, egy könyök mértéke, a középső ujjtól a könyökig terjedő távolság volt, tehát körülbelül fél méter. Eszerint a tekercs hosszúsága 10 méter, szélessége 5 méter lehetett. Jóval nagyobb, mint egy áttakaró. Csak kiterjesztve lehetett olvasni. A próféta repülő tekercsként figyelte meg, amely rohamosan elérte az egész földet. Elképzelem, hogy teljesen letekercselődött, amint végighaladt a földön. A tekercs nagysága valószínűleg jelentős, mivel ugyanolyan méretű, mint amilyen a Szent Sátor és Salamon templomának a szent helye volt. A templom épület előcsarnoka 20 könyök hosszú volt, a templom szélességének megfelelően, szélessége pedig 10 könyök volt a templom előtt. Királyok első könyve 6. részének 3. verse. Ez volt az a hely, ahova a törvény szerint a pap bemehetett imádkozni. Senki sem léphetett a függöny mögé a vérrel való meghintés nélkül. Ezt a főpap végezte egyszer egy évben, amikor az egész nép képviseletében bement oda. Amikor a főpap belépett arra a szent helyre, szent talajon állt, amelyet a vérrel tisztítottak meg. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy Jézus Krisztus nevében eléd járulhatok, és mindig meghallhatom ígédet, amellyel közlöd velem akaratodat. Add, hogy igyekezzem azt teljesíteni. Amen.